Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, annak is a 3. fejezet 17. versében. Az 1 Korintus 3.17-ből, a vers 2. feléből így szólít meg minket Isten igéje. Mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Szeretett hajdúböszörményi testvéreim, és mindazok, akik itt lehettek most ezen az Isten tiszteleten, hadd osszam meg veletek röviden azt az üzenetet, ami kiemelkedett mai Új Szövetség igaz szakaszunk alapján, amely így szól: Isten komolyan gondolja, amit mond és amit tesz. Halálosan komolyan gondolja, amit mond nekünk, és amit tett és tesz értünk. Ne úgy képzeljétek ezt el, hogy mint egy rigorózus, olyan szigorú tekintetű valaki figyel le ránk most, akitől meg kell mindjárt ijednünk, mert ez a komolyság Isten részéről tel is tele van szeretettel, sőt, még utalok rá, hogy még humor érzékkel is. De mégis, ahogy Jézus az első jel után bemegy a templomba és ott megtisztítja azt, ebben ott van Isten komolysága szavaiban és tetteiben egyaránt. Érdekes, hogy János apostol úgy írja le, hogy első jele után megy be a templomba Jézus, és az is érdekes, hogy ez az első jel, amivel megmutatta az ő istenségét, az egy picit humoros. Ez a hatalmas szavait és tetteit komolyan gondoló Isten a fiában először úgy jelenik meg, mint aki borról gondoskodik, mint aki valóban a vigasságnak és a vidámságnak eszközét teremti ott meg Kánában, abban a lakodalomban, ahol elfogyott az innivaló. Isten úgy szigorú és komoly, hogy közben tel is tele van humorral, és még inkább szeretettel. És olyan jó lenne ma délelőtt meglátni őt lelki szemeink előtt így, és megérteni azt, hogy a javunkra gondolja komolyan a szavait, és a javunkra viszi véghez komolyan az ő tetteit. De egy kicsit még a humoránál maradva hadd idézzem fel, amit a héten hallottam, és biztosan sokan emlékeztek, ez itt történt a Calvin téren, amikor a hajdúk letelepítésének évfordulójára készült emlékmű felavatása történt. Isten hogyan kergette be a tömeget a templomba? Ti meséltétek, hogy hirtelen egy vihar támadt, és erre mindenki hanyat homlok futott a templomba. Én ezt szívesen megnéztem volna a videón, mert valóban van benne egy kis humor. Igen, Istennek van humora, de itt azért érezzük a templom megtisztításánál, hogy amit mond és amit tesz, komolyan gondolja. És higgyétek el, ebben szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ez egy nagyszerű üzenet, még akkor is, ha úrvacsorára készülve, óhatatlanul is bűnbánatra indít minket. És akkor is fontos ezt tudnunk, ha most például ma egyszerre kettő dologért is adhatunk hálát, hiszen hálát adunk az ő hűséges, gondviselő szeretetéért, amelyel kirendelte az új kenyeret ebben az esztendőben is az asztalunkra, és hálát adunk azért a több mint 1000 éves államiságért, amelyel megajándékozott minket, magyarokat, itt a Kárpát-medencében. Komolyan gondolta, hogy amikor annak idején Szent István úgy döntött, hogy hallva az evangéliumot, valóban a kereszténységhez és a kereszténységnek ehhez a feléhez szeretne csatlakozni, amelyet itt tapasztalt már Nyugat- és Közép-Európában, amikor komolyan gondolta, hogy elkötelezi az ő népét Jézus Krisztus imádata mellett, akkor Isten is komolyan gondolta, hogy az Úr Jézus segítségül hívó népeket meg fogja tartani. ezer éveken át akár. És lám, már az első ezer évet túl is teljesítette. Isten minden tekintetben komolyan gondolja, amit megígér, és amit aztán cselekszik. És arra bátorít és hív minket, hogy mi is hasonlóképpen fogadjuk az ő szavait, és vegyük észre és elemezzük az ő tetteit, amelyek az életünkben megjelennek. Ez a szent komolyság, ez egy áldott ajándéka az örökkévaló Istennek. És most így nézzünk a konkrét történetre, a templom megtisztítására, hiszen itt mindjárt van egy tanulságos észrevenni való. Amit itt az Úr Jézus most megítél, amit felborogat, amit akiket korbáccsal kiűz a jeruzsálemi templomból, az a különös módon egyfajta vallásos cselekménynek a részei voltak. Akik, amik. A szegények számára árulta galambokat. Aztán a tehetősebbek juhokat, ökröket vehettek, hogy áldozatot tudjanak bemutatni Istennek. Ez nem igazi piac, ez nem a szó szoros értelemben vett kereskedelem és világi kalmárkodás, hanem szent cselekmények előkészítése. És amikor pénzváltókról olvasunk, amögött is ott van a mózesi törvény, az Isten rendje, hogy tudnélik előírta, római és görög pénzekkel nem volt szabad fizetni a templomban, nem volt szabad adakozni, csak a helyi pénzzel. Ezért viszont a messziről jött vándorok és hívő emberek át kellett, hogy váltsák a pénzüket. És ott voltak a pénzváltók, akik ebben nekik segítettek. Ráadásul azt is tudnunk kell, hogy ez, amikor itt a templomról beszélünk, és ahol folyik ez a fajta pénzváltás is, ezeknek az áldozati állatoknak az árusítása, ez a templom külső udvara. Az is a templomhoz tartozott, szent hely volt, de nem a főépület. Itt a szent udvarban folyt ez a fajta kereskedelem, és lám Jézus mégis milyen határozottan azt mondja, hogy itt valami nincs a hely. Miért? Hát nem lehet, ma így mondanánk, szentté tenni, krisztianizálni, valamilyen módon keresztjénné minősíteni dolgokat. Hiszen van a hátterében egy-egy mózesi törvény. Hiszen áldozati állatokról van szó. Az adakozás rendjéről van szó. Mi nem tetszik az Úr Jézus Krisztusnak? Hol rejtőzik itt a idézőjelben kegyes hazugság? Ha egyáltalán van ilyen, hogy kegyes hazugság, most ebben nem mennék bele, csak úgy jelzem, hogy azért valami vagy kegyes, vagy hazug. Ezt azért el kell dönteni minden egyes szituációban. A kegyes ugyanis azt jelenti szó szerint a Bibliában, a görög nyelvben, hogy Istent helyesen imádó. Istent helyesen imádó ember a kegyes ember. De térjünk most ide vissza. Jézus tehát valóban felháborodik és kiűzi ezt a fajta tevékenységet a templom udvarból, és látjuk, hogy egy szent komolysággal gondolja és teszi mindezt. Igen, testvérek, hadd húzzam alá, hogy Isten az ő ajándékait, mindenekelőtt az ő ajándékait is komolyan gondolja. Szeretne titeket és minket megajándékozni. És hogy ezt mennyire így van, gondoljatok arra, hogy mielőtt a szabadnak teremtett embert megalkotta volna, egy ősi tanácsvégzésben, tanácskozásban végig gondolta a Szent Háromság Isten, hogy mi is lesz, ha a szabadnak teremtett ember fellázad, és visszaél a szabadságával. Mi lesz akkor, ha az ember visszaél mindazzal, amit kapott, önfejűvé lesz, és elkezdi halmozni az adósságait? Testét és életét nem arra használja, amire kapta. nem arra használja, amire kapta, és ezzel óriási adósságot fog felhalmozni. Nem hálás, pedig mindent Istentől kapott, nem dicsőíti őt, pedig ha valaki, akkor ő méltó rá, és nem őt kéri, nem őt hívja segítségül, hanem rendszeresen kihagyja az élete dolgaiból. Mindez adósság felhalmozásként elindult a bűnesettől kezdve. És Isten jó előre végig gondolta, hogy valakinek ezt ki kell majd fizetnie. Valakinek rendezni kell az ember számláját. És ekkor ott az ősi tanácskozásban a fiú vállalta. Majd én fizetek. Az életemmel fizetek az ember adósságaiért. Azt olvastuk Pál apostolnál a mai alapigénkben, hogy a testünk, és így az életünk, Isten eredeti terve szerint az ő lelkének temploma. Azt olvastuk, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Ezért volt elég egy templom a történelemben, abban a korszakban, és a templom előtti időkben egyáltalán nem volt temploma, kőből épült templom az Istennek. Mert bennünk emberekben akarta látni a templomot. Mert bennünk emberekben szerette volna megmutatni az ő dicsőségét, és azt a visszatükröződést tapasztalni, ahogy reagálunk az ő ajándékaira, az ő szeretetére, az ő hűségére, gondviselésére, és mindarra, amit tőle kaptunk, és folyamatosan kapunk. Isten eredetileg az emberben akart gyönyörködni, mint egy templomban. Aztán megépül a jeruzsálemi, de tudjuk, ott is csak egy templom állt Izraelben. Ma másképp éljük ezt meg, és nem baj, hogy vannak ilyen gyönyörű templomok, sőt, de értsétek meg, Isten mindenek előtt benned és bennem szeretne gyönyörködni, mint élő templomban. Erről ír Péter apostol is a jól ismert mondatában, ti élő kövek vagytok, ti magatok, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek. Ez a mi nagy küldetésünk és hivatásunk egyben, testvéreim, hogy az Isten kicsiny, élő templomai legyünk ebben a világban. Hirdetve minden ajándékát, felragyogtatva dicsőségét, és segítségül hívva bármiben, amit teszünk, hogy mindenki más is lássa, jó az Úr, és örökké való az ő kegyelme. És a legnagyobb kiváltsága az embernek, hogyha a teste, az élete Isten templomává lehet ebben a hatalmas világban. És miután hihetetlenül nagy adósságot halmoztunk fel mi emberek, óriási összeggel, érték odaáldozásával lehetett csak rendezni. Ez a kereszt evangélium, a testvérek. Óriási érték odaáldozásával lehetett csak rendezni a te adósságodat, meg az én adósságomat. Az Isten fia életével, csak is az Isten fia életének odaáldozásával lehetett ezt a töménytelen adósságot elrendezni. Atyán komolyan gondolta, hogy megment minket. Hogy nem kíván minnyájunkat az adósok börtönébe küldeni a kárhozatba. Tőlünk semmit sem kérve, szomorú és fájdalmas szívvel, óriási önmegtartóztatással ő fizetett. Nem tudom, belegondoltatok-e már, milyen lehetett az atyának végig nézni a nagypéntek eseményeit. Egyszer úgy tűnődjetek el rajta, nagyon tanulságos. Egy kicsit mindig arra gondolva, hogy mindezt látja a teljhatalmú Isten, aki bármikor beavatkozhatna. Bárkit azonnal akár el is pusztíthatna, leállíthatna. Pilátus, Heródes, nevetséges figurák, mint ahogy ma is bármelyik nagy ember vagy vezető. És ez a hatalmas Isten szomorú szívvel, mély fájdalommal a szívében, hihetetlen önmegtartóztatással végignézi, ami történik Jézussal, az ő fiával. Mert fizetni akart helyettünk, hogy ne nekünk kelljen. Végignézte a nagypénteket, és komolyan gondolta. Isten templom a szent, és ez a templom ti vagytok. De mert eladósodtatok, óriási adósságot halmoztatok fel, ezért valakinek rendezni kell a ti számlátokat. Hát végignézem, mondja az atya, amint a fiam szörnyű kínok között fizet. Ez történt a kereszten. Ezek vagytok ti, az Isten szent temploma, írja Pál apostol. A szent azt jelenti, testvérek, hogy megváltott, hogy az ő számára elkülönített élet. Úgy, ahogy Jákob is abban a csodálatos látomásában megfogalmazza, amikor egy kicsit belelát a mennybe, nem más ez, mint Isten háza, nem egyéb ez, fordítja Károli Gáspár, nem egyéb, nem más, mint a szent Isten megjelenése. És amikor arra gondolok, hogy ez tényleg rólam szól, akkor úgy beleborzong a szívem, a lelkem, hogy Uram, komolyan gondolod? Én úgy élhetek itt, ezen a földön, mint a te szent templomod. Hát ezt látják rajtam. Hát ezt tapasztalják a szeretteim, a családom. Ezt tapasztalja a gyülekezet, a város, a nemzet. És mégis csak ezt hirdethetem, hogy ez Isten szándéka veled és velem, testvér. Az Isten temploma szent, és ezek vagytok ti. Megfizetve minden adósság, rendezve minden nyomorúság, Isten komolyan gondolta, amikor mindez számunkra kijelentette. És Isten komolyan gondolta, amikor ezt a hatalmas adósságrendezés hírét Szent István királyunk szívére helyezte. Több mint 1000 éve tudjuk, hogy mi történt a Golgotai kereszten, mi magyarok. És ez óriási kiváltság világ számos népével szemben. Sok helyen nem hallanak ma sem az evangéliumról. Milliók és milliók élnek távol az élő jó hírtől. Az adósság elengedés nagyszerű üzenetétől. Mi meg itt élünk, és úgy, ahogy élünk. Becsüljük is meg, főleg nem becsüljük, most úgy Európára gondolva, de legyünk őszinték magunkkal. Hány és hány mai magyar él közönyös szívvel, és nem rendül bele, mit fizetett helyette az Úr Jézus Krisztus. Jézus cselekedete ott akkor a jeruzsálemi nagy templomban szimbolikus, jelképes. Nem csupán Isten első, kőből épült templomáról szól, és nem csupán a gyönyörű épületről, hanem az emberről, az ember életéről, mint Isten templomáról. Valóban nagyon szép volt, nem véletlen, hogy 46 éven át épült az a templom. Nagy Heródes kibővítette az eredeti salamoni terveket, elképzeléseket, óriási anyagi befektetéssel hozták létre, és valóban, ahogy mondják a történészek, nagyon-nagyon szép lehetett. Ennek maradványai láthatók most is Jeruzsálemben. És mégis Jézus azt mondja, hogy én másról beszélek nektek. És kiderül, saját testéről beszél. Az én szent templom testemet, értetek, szétrombolni hagyom. Értetek, megalázni hagyom. Megcsúfolni engedem. Értetek, leromboltatik az én test templomom. Ez indítson titeket hálára. Ez indítson titeket új életre. Ez indítson arra, hogy valljátok meg, Isten jogosan mondja nekünk is. Igen, nem hálás ez a mai nemzedék, nem dicsőít engem, nem engem kér, hogy segítsek. Mondjuk ki az úrvacsorára készülve, hogy Urunk, tele vagyunk hálátlansággal, tele vagyunk öndicsőítéssel, tele vagyunk magunkban bízással. És hisszük, hogy megkönnyörül rajtunk, mert komolyan gondolja az ígéreteit. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ezért azt nézzük meg még itt együtt, testvérek, egészen konkrétan, hogy hogyan is tekintünk az életünkre. Látva most már egy kicsit a nagypéntek csodáját újra, az Úr Jézus áldozatát, nézzük meg, hogy amit mi konkrétan kaptunk Istentől, hogyan élünk vele. Kérdezd meg magadtól, hálát adtál már a testedért? Sokan pszichológusok és más szakemberek vizsgálják például az internet hatásait, közösségi portálokét és másokat, és egyre többet lehet olvasni arról, hogy a mi mai fiatalok súlyos keserűségbe zuhannak, sokkal többen küzdenek depresszióval, mint a korábbi nemzedékek. És azt mondják a szakemberek, hogy azért van ez többek között, mert olyan csodálatos és idealizált testeket látnak, amihez képest a sajátjuk satnya, gyenge, csúnya, és sokan belekeserednek ebbe az állandó kontrasztba. Látom a szupernőket, a szuperférfiakat, én pedig vagyok amilyen. És egy nagy hazugság az egész. Hálát adtál már a testedért? Most így mondjam, minden cicoma nélkül, és ezt férfiaknak is mondjuk, akik talán nem annyira cicomázzuk magunkat. Mert itt kezdődik, testvérek, az ige megértése, hogy ajándékba kaptad, hogy az Isten dicsőítsd általa, hogy boldog ember légy, hogy te az Isten teremménye vagy. Ráadásul most már tudhatod, 1000 éve magyarként is tudhatod, hogy az egész cehedet kifizette Jézus, a sok-sok adósságodat elrendezte az Úr. Hát adj hálát azért, aki vagy. És igen, akár a fizikai testedért is, még ha nagyon különbözőeket kaptunk. De Isten tud gyönyörködni, testvérek. Hát szoktam példaként mondani a kaméleont, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Vagy egy mesztelen csiga. Nem biztos, hogy a legszebb a mi szemünkben. De Isten tudta, hogy miért ilyennek alkotta. Mint ahogy téged is. Az Isten templom a szent. Ezek vagytok ti. Adtál-e hálát azért, amit kaptál? Vagy a következő kérdés, dicsőíti-e a te életed az alkotót? Testi életed, szavaid, gesztusaid. Amit te megteszel, amit én megteszek a testemmel, megtennéd-e, megtenném-e a mennyben is? A mennyben is, ahol színről színre te is látnád már az Urat, de tudod, hogy ő lát. Megtennéd-e, ugyanannyit szépítenéd-e magad, mint amennyit most? Ugyanolyan falánk tudnál-e lenni, mint most? Ugyanolyan parázna tudnál-e lenni, mint most? Mert ezeket kérdezi tőlünk az ige, mielőtt az Urasztalához hív, hogy megbocsásson. Hogy megtisztítson, hogy új kezdetet adjon nekünk, testvéreim. De ez kell, hogy ezekkel őszintén szembenézzünk. Uram, dehogy tenném meg a mennyben? És akkor itt miért teszem? Gondold végig, és halld meg az evangéliumot. Nem számon kér, hanem segíteni akar. A dicsőségét akarja felragyogtatni a te testi életeden is, és az egész életeden. És az életemen. Isten komolyan gondolja, hogy az ő dicsőségét, dicsőítését másnak nem adja, de ránk vetíti fényét. Ami azt jelenti, hogy soha nem magamat fényezem, ahogy szoktuk mondani, hanem igenis elmondom, hogy az Úr volt ez, és az Úr nagy mindenben, a legapróbb dolgokban is. És ő úgy érzi, hogy mindenért, amit tett értünk, méltó rá, hogy a dicsőségét ne raboljuk meg semmivel, vagy talán nem így érzed. Egészen apró dolgokban is olyan jó elmondani, és most szeretném így elmondani nektek, hogy milyen kicsi dolgokért is lehet örülni, és őt dicsőíteni. Én úgy látom, hogy ha egy ilyen gyönyörű szép templom dicsőítheti az Urat, akkor az órája is kell, hogy dicsőítse. Megvallom, zavart, hogy nem pontosan járt. Aztán imádkoztam, és tényleg az Urat dicsőítem, hogy sikerült megtalálni a megoldást a menüjében, a programórában. Szóval nehogy félreértsétek, mert aztán az lesz, hogy magát dicséri a lelkész mindjárt. Nem. Hanem az, hogy a templom órája járjon pontosan. És kongasson pontosan. Mert ez is az Urat dicsőíti. Mert ez az Úr háza. És én örülök, hogy tehetem. És nincs mivel dicsekednem, mert egyébként nem is volt olyan bonyolult feladat, ráadásul már találkoztam ilyesmivel az előző szolgálati eljemen. Szóval SDG, Soli Deo Gloria. Na ez nagyon kicsi példa, de mindenki vigye haza magáit, hogy hol próbáljuk megszerezni, de magamra mutatok, hogy én csináltam, én tettem. Ami mennyi atyánk pedig úgy érzi, hogy mindezért, amit értünk tett, méltó rá, hogy őt dicsérjük. Gondold te is így. És ami fáj még neki végül, hogy nem őt kérjük. Ugye furcsák vagyunk, mert mi egyébként tudunk rengeteget kérni, de ettől függetlenül számtalan dologba belefogunk nélküle. Nélküle. Megy ez nekem, gondoljuk. És az Úr Jézus meg azt mondja, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Fáj a mi mennyei atyánknak, hogy nem őt kérjük, hogy nem hívjuk segítségül, mindig, mindenütt, minden helyzetben. Mert hogy ő komolyan gondolja, amit Jézus által így hagyott ránk, eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Olvassuk a János 16-ban. Az ő nevében mit is jelent kérni Jézus nevében? Egy egyszerű példával élve, nagykövet, ha kap egy megbízatást egy országba, akkor annak a nagykövetnek forró drótja van a saját országa kormányával vagy államfőjével. A nagykövet, amikor engedélyt kap a kormánytól vagy az államfőtől, amikor leegyeztetett egy dolgot, bátran az egész ország nevében kérhet, az egész ország nevében képviselhet egy hazát, egy országot, egy államot. Így vagyunk mi is az Úr Jézus Krisztussal. Ha az ő nevében kérek, az azt jelenti, hogy vele leegyeztettem, hogy összevetettem az igével, az ige ismeretemmel. Esetleg megkérdeztem egy testvért is, hogy segítsen jól érteni. És amit megértettem, hogy egybecseng az ő ígéreteivel, akkor mint egy nagykövet állhatok a mennyei atya elé, és azt mondom, Uram, Jézus Krisztus nevében kérlek. Jézus nevében kérlek, áldj meg, add meg, gyógyíts meg, segíts meg. Vezess, Uram! Ezt jelenti Jézus nevében kérni, hogy vele kapcsolatban élek, leegyeztetem a dolgaimat, és utána bátran odaállok a mindenható, szent, örökkévaló Isten elé, az örökkévaló Úr elé, és kérek. És ennek az örökkévaló Úrnak az fáj, ha nem kérek. Ha nem kérek segítséget a legapróbb cseprőbb dolgaimhoz, vagy nem kérek segítséget a nagy dolgokhoz. Kérjetek és adatik nektek. Igen, mert ő komolyan gondolja. Amit ő megígért, azt tartja. Tartja a szavát. Ne feledd, testvér, tested, egész életed szent, ha az Úrnak átadtad. És ha valaki úgy érzi még közöttünk, hogy nem adta át, tegye meg. Tegye meg hittel, bátran, akár itt és most, adja át az életét Jézus Krisztusnak. És ha átadta az életét, felelősen hirdetem, jöhet úrvacsorázni. Nem a külső szabályok, a rendek és előírások számítanak, hanem a szív állapota. Ha valaki átadja Jézus Krisztusnak magát, jöjjön, mert akkor a kenyérben és a borban meg fogja tapasztalni, hogy Jézus elfogadja, olyan biztosan elfogadja, eltörli az adósságait, amilyen biztosan áldozatul esett Jézus teste és kiomlott drága vére. Ez a bizonyíték vacsorája, a bizonyság asztal közössége. Biztos, amit Jézus tett. Hathatós, él, érvényben van. Gyertek és éljetek vele hittel, és megpecsételi ott belül, hogy tudod, most már nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérivel minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Gyertek hittel, és hogyha már az övé az életed, ne feledd, tested egész életed szent, az Úrnak adtad, gondold végig, mi illik ebbe bele, és mi nem. Nem illik bele bármi, de minden a tiéd lesz, amit ő megígért neked. Komolyan gondolja. És itt hadd idézek végül a Heidelbergi KT-ból, korábbi szolgálati helyemen ott vettük végig, és Isten most is úgy rendelte, hogy éppen a mai vasárnap ige szakasz egyik kérdésfelete, ez egybecseng mindezzel. Ma 34. úrnapja van ebben az esztendőben, és a 94. kérdést hadd idézzem. Mit követel Isten az első parancsolatban? Fellett. Azt, hogyha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását. És hogy az egy igaz Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzam, teljes alázatossággal és béketűréssel, minden jót egyedül őtőle várjak, és ő teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgyhogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. Itt való őseim nagyszerűen összefoglalták mindezt tehát. Végül befejezésül, ami örökkévaló Urunk féltő szeretettel helyezi a szívünkre, amit annak idején Mózesen át az ő első választott népe szívére is helyezett. Tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot, választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Mert az Isten templom a szent, és ez a templom ti vagytok. Amen.
Örökké valóunk, édesatyám, köszönjük neked, hogy bátor, ugyanakkor gyermeki, alázatos szívvel jöhetünk hozzá, hiszen hatalmas vagy, dicsőséges és örökké való. És te vagy mégis, aki végiggondoltad a mi orszem barányi életünket, és gondoskodtál rólunk jó előnek. Gondoskodó szeretetedért és hűségedért dicsérünk téged. Hiszen tudtad előre, láttad, hogy visszaérünk szabadságunkkal és felvalmozunk az adósságot. Nem leszünk hálásak, nem a te dicsőségedet keresünk, nem hívunk segítségünkre, hogy immel ámmal teszünk. És mégis ezt a hatalmas felvalmazott adósságot te magad rendezted, az Úr Jézus Krisztus keresztjére. Magasztalunk téged, Atyám, a golgotai áldozatért. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki mindezt felvállalta helyettünk, miattunk és életünk. És köszönjük, hogy a mai vacsora is arra hív és bátorít minket, hogy éljünk hittel a te szeretetettel, mert komolyan gondolod. Mert komolyan gondolod, hogy megbocsátasz, hogy megáldasz, megszentelsz minket. Komolyan gondolod, hogy naponként hűségesek útunkat viseled. Komolyan gondolod, hogy beviszel a mennyei dicsőségre azon a napon. Dicsérjük és áldunk téged azért a szent komolyságért, amelyet megismerhetünk ígédből. És kérjük, segíts, hogy elköteleződjünk, hogy erre válaszoljunk odaszánással, engedelmességgel, hittel, hogy szeretetben testünket úgy hordozhassuk és használhassuk, hogy ez kedves legyen neked. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy Egyre is újra átgondolni, hogy amit tesszük, amit mondunk, az illik-e a te szent templomhoz, aminek nevezett a testvére. Illik-e a te szent jelenlétedhez, mindaz, amit éppen tesszük, vagy gondolunk, vagy kimondunk. És ha észreveszünk, hogy valami hamisság van nálunk, hadd tagadjuk meg, és hadd hagyjuk el, hadd valljuk meg, ha kell, tisztátalan hajtóak vagyunk. Szentségtelen szívvel, vágyakkal, nagyra töréssel, kapzsisággal, kalánsággal vagyunk tele. Taníts minket hálásra venni, és kérni tőlem minden újra és újra. És hisszük igaz a te ígéd, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan fentről, a világosságunk atyától száll alá tőled úr, akiben nincs változás vagy változás. Köszönjük, komolyan gondolod. És így kérünk, vigasztal gyászolóinkat, erősíts meg a szívüket, az örök élet reménysége által. Gyógyíts betegeinket, légy ott beteg ágyak mellett, légy ott kórházakban, hallgass meg az imádságunkat, amely felé száll. Könyörüljél népünkön, annak vezetői, városunkban és vezetői, Anya Szent Egyházunkban, minden tagjával és vezetőivel együtt. Könyörgünk a hazáért, a nemzetért, a határon túlélő testvéreinkért. Kérve kérünk, dicsőséget ragyogjon fel, és amit megígértél, ők is hatalmasztalják meg. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartható. Így köszönjük Úr Jézus Krisztus, hogy a te nevedben, tere átnézve, őszintén és alázatosan, hittel és örömmel fordulhatunk az Atyához, aki szent, örökkévaló, állandó Isten. Szent életem, én hallgass meg, tarts meg és hallgass meg. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk végezőket. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Mindezek után hirdetem a lehetőségét a hálaadásnak, a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten, a jótékonyságra és adakozásra nem feledkezzünk. Tudom, hogy ő megajándékozott minket. Mindezek után, ami Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és mindenkor.